Szenterek András.
Sziasztok!
Hogy is volt ez az első bemutatkozás valahol, valamilyen színpadon vagy iskolában?
Iskolában. Általános iskolában. Szerintem, ha jól emlékszem, akkor pont nyolcadikos voltam, és osztálytársammal szemben, akik tudtak már alapakkordokat a gitáron, és el tudták ezeket a dalokat játszani, hogy megvetettem az édesapámmal, vagy édesanyámmal, nem is tudom, már kivette nekem a musztudobai gitáriskolát, és egy este alatt be kellett nyaljam az összes akkordot, lényegében az összes alapakkordot, és hát felkészülten mentem másnap az iskolába a kis gitárommal, hogy oké, srácok, akkor be tudok szállni teljes jogú tagként ebbe a műsorba, és hatalmas sikert arattunk a Fillér utcai általános iskola torna termében megrendezett általános iskolai, nem is tudom pontosan milyen ünnepségen, de ott volt az első ilyen sikerélményem, hogy közönség előtt léphettem föl.
Akkor pesti gyerek vagy?
Budai gyerek vagyok.
Ah, az mindig különbség. Egyébként ezt én már régóta észlelem, igazából van különbség a két város, városrész lelki világa között.
Biztos vagyok benne.
Hogyan derült ki ifjúkorod, gyerekkorodban, hogy mennyire fontos az eme számodra? Kivette észre, vagy egyáltalán hogy bukott ez ki?
Nem származom zenész családból, hogyha erre irányul a kérdés. Tehát, hogy, anyukám tanult zongorázni egy ideig, de nem lett belőle zongora művész. Édesapám meg szájharmonikázott annak idején, de hogy nem túlságosan komolyan szerintem, tehát hogy hatalmas babérokra nem tört, mint szájharmonikás. És én szerintem nekem a kezdő löketet, amikor bevezették hozzánk a, ugye annak idején parabola antennál jöttek a külföldi műsorok, és felszerelték nálunk a házba a parabola antennát, és ugye akkor a Music MTV, vagyis Music Television fogható volt, és ott láttam meg először a, ha jól emlékszem, a Rolling Stones-t, és főleg ugye a gitáros Keith Richards, ő volt rám a legnagyobb hatással. Tehát, hogy lóg a cigi a szájából, ilyen kicsit ilyen kalóz külsejű pofa, fülbevaló, fejpánt, meg azok a mozdulatok, azok engem teljesen lenyűgöztek, hogy ennyire laza, hogy lehet valaki, és tök jól szólt ez a zene. És ugyanakkor rögtön szülőknél nyávogtam, hogy nekem is kell gitár, beöltöztem én is anyámnak a kendőit a fejemre, akkor elloptam egy cigarettát, azt hiszem, a nagyanyámtól, persze nem gyújtottam meg, mert hetedikes, nyolcadikas korban még nem dohányzik az ember jó esetben, és pózoltam a tükör előtt, ugye, én akartam lenni a magyar ifjú Keith Richards, és elkezdtem ugye az ő akkordjait megtanulni, tehát ugye ezeket a rájellemző, úgynevezett nyitott hangolású ilyen fogós kis akkordokat elkezdtem megtanulni. Aztán ugye jött egy csomó más ebből a 60-as, 70-es évek időszakból, bár én a 90-es években voltam ugye, tehát 78-ban születtem, de ugye a 90-es években bontakozott ki az én zenei ízlésem, és ugye akkor voltam iskolás, és a 90-es évek elején, és annak ellenére engem is mindig ez a 60-as, 70-es évek zene vonzott, tehát jött nekem is a Hendrix, a Deep Purple, AC/DC, és utána a Grateful Dead, Bruce Springsteen, Neil Young, tehát hogy egy csomó, főleg amerikai, hát brit zenéket is hallgattam, de főleg amerikai zenekarok voltak azok, akiket beszereztem kazettán, illetve van egy idősebb tesóm, és ő kint élt Amerikában, és pont amikor én szerintem, igen, általános iskolás voltam, amikor ő hazaköltözött, és nekem adta a kazettáit és egy pár bakelit lemezét. Például ilyen volt a Rolling Stones-tól a Let It Bleed, egy ilyen zseniális, nekem egy alapalbum, illetve kaptam tőle, ha jól emlékszem, egy Bruce Springsteen és egy Allman Brothers válogatás kazettát, és azt állandóan mutogattam a haverjaimnak, hogy fú, gyerekek, ezt hallgassátok, ne azt a sok szart, ami megy az MTV-n, vagy ami úgy körbevett minket a 90-es évek elején. Ugye akkor jött be ez a technózene, az elektromos zene, ami egy kicsit szerintem, nem tudom, hogy mondjam, próbálta az emberből kiölni ezt az igazi élő zene szeretetét, vagy nem is tudom, lehet, hogy ez egy kicsit most sarkalatosan hangzik, de minden, utána a gimibe is nagyon sok osztálytársam ezekre a zenékre pörgött és izgult, mert ezek mentek a diszkókba, meg a szórakozó helyeken, de valahogy mi egy kisebbséget alkottunk a barátaimmal, és elkezdtünk zenélni, és jártunk ugye azokba a klubokba, szerintem a nagy részük már nincs is, budapesti klubokról beszélünk, ahol azért voltak fiatal zenekarok, akik Red Hot Chili Peppers játszottak, Rolling Stones játszottak, vagy Pearl Jam-et játszottak, és imádtuk ezt a kora 90-es évek időszakot.
Én úgy vettem észre, hogy a mostani zenétben némi amerikai zené hatás van.
Bőven.
Ez akkoriban mérgeződött beléd?
Igen, igen. Főleg az Allman Brothers válogatás kazettával szerintem, vagy egy Creedence Clearwater kazettával.
Most, amikor hallgattam a zenéidet, mondom, ennek van egy kis American aspektje.
Igen, ezt amerikánának is hívják ezt a műfajt egyébként. Tehát ugye lehet ezt countrynak nevezni, country rocknak, akkor mit tudom én, blues rocknak. Én szerintem erre a zenére a legjobb kifejezés az amerikána. Mert hogy benne van az amerikai folk, az amerikai country, az amerikai gospel, és a többi, és a többi.
Ennek megfelel mondjuk az a dal, amit mondjuk elsőnek meghallgatnánk, a Broken Halost.
Igen.
Ez megfelel ennek?
Bármelyiket csak nyugodtan.
Akkor hallgassuk meg ezt a nótát.
The
Polygon. Hogyan lettek a gyermekekből művészek, sztárok, milyen eredményeket értek el? Elemzések keddenként 18 órakor. Nyilván valamikor elkezdtél tanulni nem középiskolás fokon, vagy ahogy éppen tetszik. Milyen irányba indultál el tanulásképpen?
A gimnázium után?
Igen, gimnázium után például, igen.
Hát én bölcsészkarra jelentkeztem és vettek föl a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen kommunikáció köznyelven média szakon, és rádiószak irányt választottam, illetve úgy vettek föl engem a Pázmányra, hogy kellett még egy szakot választani, és akkor én egy nyelvszakot választottam, amire nem kellett felvételizni, ez a szlovák szak volt. Egy szót nem beszélek szlovákul, mert én ezt fél évig bírtam. Nem, valahogy a szlovák nyelv nekem túlságosan nyelvtörő volt, és nagyon nehéz. Utána felvettem a spanyolt, mint második szakot, és egy év után, hát azt is abba hagytam. Spanyolul utána megtanultam később, mert kellett nekünk a diplomához két nyelvvizsga, de a spanyol szak nekem sok volt, tehát az túlságosan hosszú lett volna, és átmentem félig az Eötvös Loránd Tudományegyetem társadalomtudományi karára, kultúrantropológiát tanultam. Én ebből az egészből, amit most elmondtam, nekem van egy 5 éves pázmányos diplomám, tehát a média szakot elvégeztem, a többit nem, félbehagytam, viszont ugye két nyelvvizsgát meg kellett csináljunk, mert annak idején követelmény volt a két középfok, és spanyolul viszont újra elkezdtem tanulni egy idő után, a diploma előtt. Volt egy nagyszerű perui származású tanárom, aki tényleg elrugdosott engem a nyelvvizsgáig, úgyhogy az angol az meg kiskorom óta, tehát hogy ugye kiskorom óta tanítottak a szüleim angolul. Nagyon sokat voltam külföldön, hál' Istennek, nagyon szerencsésnek tartom magam ebből a szempontból, és az angol se úgy ragadt rám, hogy én iskolában nem tudtam nyelveket tanulni igazából, mindig ki kellett menjek nyelvterületre, hogy ugye azt a nyelvet tanuljam meg, nem azt, amit egy iskolapadban oktatnak, hanem ami ráragad az emberre a mindennapokba.
Világos. Na most ez tehát a polgári irányvonal. Na de hogy kerültél akkor közelebb a zenéhez? Miután mondtad, hogy otthon tanultad meg az akkordokat.
Hát az egyetemen, hogy is volt? Próbálom felidézni pontosan kronológiailag. Már a gimnáziumban egy pár barátommal összeálltunk zenekarozni, és hát ott abban az időszakban mi nagyon volt egy ilyen heavy metal korszakunk, ugye, ami először az AC/DC-vel meg a Black Sabbath-tal indult, és utána elmentünk már tényleg a sokkal keményebb zenék felé, tehát Metallica, Anthrax, és a többi.
A Metallica tényleg komolyabb, tényleg keményebb?
Már az AC/DC-nél biztos vagyok benne. Szerintem
keményebb?
Én szerintem igen.
Mit értesz az alatt, hogy kemény a zene?
Hát főleg a hangzásban, tehát az úgynevezett thrash metal, meg a speed metal, ugye mi 90-es éveknél vagyunk még mindig, ott azért ennek volt egy jellegzetes soundja, vagyis egy hangzása, ugye
agyon tordított. Hát de hogy tudsz keményebb zenét mondani a Thunderstruck-nál, az AC/DC-től? Hát az egy rohadt kemény zene.
Igen, jó, oké, megfogtál, de szerintem a válaszom erre az, hogyha mondjuk a tempóját nézed a dalnak, azért az nem egy kapkodós, nem egy erőszakos tempó. Értem, hogy baromi nagyot szól, de ott azért nincsenek annyira meghajtva az erősítők, és tehát, hogy nem, mint a thrash zenekaroknál, hogy ez a borzasztó magas teli, tehát, hogy magas gazdag, nagyon torzított. Az AC/DC-be az csalóka, mert ott csak meghajtott csöves erősítőkről beszélünk, ott olyan nagyon nagy torzítás nincs, ott az erősítő torzít, de egy keményebb metal zenekarnál ott szerintem még más is történik a láncban.
Akkor tehát a torzítás mértéke az befolyásolja szerinted a zene keménységét?
Szerintem a tempó, a torzítás mértéke, a dobtéma és az ének. Az AC/DC egy nagyon blues-centrikus, groove alapú zenekar. A Metallica nem.
Hát az AC/DC énekesének a stílus az a screaming, amit ő csinál, az őrület.
Igen, de még mindig szerintem több melegség, hogy így mondjam, vagy blues van benne, mivel az a fickó, ugye a Brian Johnsonról beszélünk, ő blues zenéken nőtt föl. Ő imádta az amerikai blues, ő Chuck Berry és a többi.
Nothing else matters.
Az nem jó példa, az egy ballada.
Metallica, nem?
Igen, de az egy nem tipikus Metallica dal szerintem.
Akkor az a kivétel.
Igen.
Na jó, oké. Hogyan kerültél be itthon a zenei vérkeringésbe?
Na, hát ugye akkor volt ez a gimnazista metalzenekar, ott nagyon éltük ezt a pózolós, ott már elkezdtük növeszteni a hajunkat, és a többi. Ott már volt elektromos gitárunk, kicsi erősítőink, ott elkezdtük ízlelgetni ezt az élőzenét, ezt az együttjátszást, tudod, amikor mint csapat kell együtt csinálni, tehát nem öncélúan. De hát ez nem volt hosszú életű, utána ugye egyetemre kerül az ember, és az egyetem volt az, ahol én igazán komolyabb irányba szerettem volna ezt a zenei indítatást elvinni magam részéről. Ott találtam magam mellé partnereket igazából először. Olyan partnereket, akikkel tényleg le lehetett járni, próbálni hetente egyszer-kétszer, akiknek volt egy gitárjuk, volt egy erősítőjük, nem kellett kölcsönkérni, akik már zenéltek korábban, akár általános iskolában, akár mit tudom én, később valakivel. Tehát akik nem nulláról indultak. És ott megalapítottuk az első rockzenekarunkat, ez volt a Rooster nevű zenekar. Nekem nagyon szép emlékeim vannak ebből az időszakból, mert ugye az egyetem, akkor baromi szabadnak éreztük magunkat, akkor ott úgy éreztük, hogy milyenk a világ, játszottunk motoros találkozókon, egy csomó vidéki klubba elmentünk, teljesen olcsóban lehetett mindent megoldani, szülői támogatás volt mögöttünk, nem, tehát nagyon, nagyon, nagyon szerettük azt, amit csinálunk. El is jutottunk egy lemezig, tehát csináltunk is egy lemezt vele. Aztán én egyetemre kerültem, meg hát nyilván a többiek is, és az egyetemen úgy gondoltam, ez már az egyetemen történt, de az egyetemnek a vége fele, én úgy gondoltam, hogy valahogy ki akarok lépni ebből a tradicionálisabb rock and roll dologban. Még főleg Rolling Stones, ZZ Topot, Creedence-t, feldolgozásokat játszottunk. Nyilván volt egy lemeznyi saját dalunk, de hogy valahogy úgy éreztem, hogy picit megrekedtünk ott, és én többet szerettem volna. És ez nem a srácok hibája, nem a többiek hibája volt, én voltam egy kicsit ugye nagy étvágyú zeneileg, és szerettem volna egy ennél egy picit keményebb zenét játszani, egy picit még inkább 70-es évek centrikusabb, még nyersebb hangzású dalokat írni, és megalapítottuk az Ózon Mama nevű zenekart, ugye ez volt utána 10x éven keresztül a főzenekarom, és onnan indult igazán a nagybetűs rock and roll élet igazából.
Na, ezt majd hamarosan folytatjuk, most meghallgatjuk a Bluebird Wine
rendben
című dalodat.
Hajrá! Mind.
Jött tehát az Ózon Mama csapat. Hogy jött össze ez a csapat? Említetted, hogy baráti társaságként alakult?
Igen. Hát volt egy nagyon jó, egy rettenetesen jó dobos, tehát egy jó dobos barátom.
És nagy kincs.
Igen, vele pörögtünk nagyon sokat, és abban az időszakban, tehát éjszakában, meg tehát jártunk össze-vissza, ugye abban, 20x évesen állandóan bulisztunk valahol, és nagyon hasonló zenei ízlése volt, bár ő szerette még annál is keményebb zenét, amit elterveztünk játszani ezzel a zenekarral, és utána csatlakozott hozzánk, utána csatlakoztak a többiek, hát főleg ugye az énekes fronton maradt hosszú ideig velünk valaki, és a basszusgitáros fronton volt azért fluktuáció a zenekar, vagy így fogalmaznak, de hát mindegy, ez minden zenekarban előfordul szerintem. 10x éven keresztül három lemezünk, egy kis lemezünk, tehát három lemezünk jelent meg, egy kis lemezünk ezek mellett, és eljutottunk három fonogramdíjig, és egy amerikai lemezkiadóig, akinek a segítségével lényegében és a Nemzeti Kulturális Alapnak a segítségével bejártuk ugye, hát nem azt mondom, hogy a világot, de mondjuk Európa nagy részét, és eljutottunk az Egyesült Államokba és Kanadába is. Tehát, hogy nagyon szerencsésnek mondhatom magunkat, hogy nagyon sok olyan dolgot elértünk, amit talán más zenekar nem, vagy csak kevés zenekar érhet el, vagy ért el a hazai palettán. És, de most máshol van a prioritás, tehát majd most megcsináltam egy saját, ezt a Bigfoot Preston projektet, zenei projektet.
Na ez a Bigfoot Preston, ez most honnan jött ez a név?
Ez a név?
Igen, honnan jött ez?
Hát a Bigfoot az, ez egy ilyen nagyon vicces sztori, én gyerekként nekem elég nagy lábam volt, tehát én négyes és ötös cipőket kellett hordanom már a gimnáziumban, vagy általános iskola végén is, az osztálytársaimmal ellentétben, és apám elkezdett így nagy lábnak hívni, és egyszer így viccesen így mondta, hogy Bigfoot, hogy én vagyok a nagy lábú, és akkor én utána néztem, hogy miért hívja engem Bigfootnak, és kiderült, hogy van egy ilyen kriptozoológiai vonatkozásra is ennek, tehát hogy ugye van egy ilyen emberszabású lény állítólag a Himalájában, ugye ugye a köztudatban yetiként hívják, de ennek az amerikai formája is megvan, ugye a Washington államban ott az ilyen ködös páfrányos fenyőerdőkben állítólag él egy Bigfoot nevű ilyen humanoid, vagy
de
ilyen
homo senki valami. Nem látta igazából.
Nem homo erectus, hanem egy ilyen presapiens ember elő, de egy óriás ilyen majom ember, és akkor nem tudom, hogy létezik-e. Hát ezért mondtam, hogy kriptozoológia, ugye az a tudomány foglalkozik ezekkel az állítólag ilyen mesebeli lényekkel, vagy ilyen mendemondákban előforduló ilyen
És hogy mellépett mellé a Preston?
A Preston az, a Billy Preston volt egy Billy Preston nevű zenész a 70-es években, aki főleg Motown és funk albumokat adott ki, de a Rolling Stonesnak folyamatosan a vendége volt. Tehát a Rolling Stonesnak a legjobb lemezein játszott, mint ötödik tag, vagy hatodik tag, nem is tudom, tehát úgy is szokták
hatodik. Nevezni.
Hatodik tagként is nevezték. Ő egy rettetesen jó billentyűs volt egyébként, és egy zseniális énekes, és valahogy ez a Preston név innen nekem így becsípődött, és...
Nem lehet, hogy ő volt az, aki a Beatlesnek is besegített többször?
De ő segített a Beatlesnek is, szerintem. Uh-huh. Igen.
Egy interjútban régebben említettétek Mark Lanegant.
Igen.
Ki volt az? Én nem ismerem ezt a nevet.
Mark Lanegant? A 90-es évek elején erről a Seattle-i grunge mozgalomról biztos hallottál. Ott alakult meg egy csomó olyan zenekar, akik pont ezt a 70-es évek zenei hatásokat meg hangzást vették alapul. Ezek a zenekarok voltak az Alice in Chains, hát a Nirvana, ugye ő volt ennek a zászlós hajója igazából, vagy akik révén a leghíresebb lett ez a zenei stílus. Ilyen volt még a Pearl Jam, Alice in Chains, és volt egy Screaming Trees nevű csapat, akik nem lettek valahogy MTV kedvenc, mert nem odavalók voltak, nem képernyőre valók voltak, és az ottani énekes volt ez a Mark Lanegan nevű fickó, aki utána szólóban folytatta tovább, és egy ideig volt egy Queens of the Stone Age nevű zenekarnak is tagja.